micsoda észbontó zűrzavar kavarog a mai Európában, és háttérként az Amerikai Egyesült Államokban, azt mi sem szemléltethetné beszédesebben, mint két az elmúlt héten nyilvánosságra került politikai nyilatkozat. Az egyik a modern nemzetállami eszme szülőhazájából, Franciaországból származik. Franciaország volt államelnöke, az újabban ismét a gallok első számú emberének státusára átsingózó francia rajongói által Sarkónak becézett Sarközi, integráció ellenes ingerültségében egyértelműen az asszimiláció mellett tette le a garast. Kifejtette, magyar és görög ősei is vannak, de ő nem Magyarország, még csak nem is Görögország történetére esküszik, hanem Franciaországéra. Az ő ősei nem a magyarok és nem a görögök ősei, hanem a franciákéi, azaz a gallok. Ha hinnék bármiféle fajelméletben, azt hihetném, Sarko génjei valamiféle rasszizmus működtetnek. Azaz Sarközi született francia, hiszen mindkét ágról volt, amit örökölnie. A görög xenofóbia, a görög viszonyok ismerői régóta tisztában vannak vele, a német fasizmussal vetekedő európai csúcs, és a jelek szerint mi magyarok sem szeretnénk túlságosan lemaradni. Csak hogy sajnos nem erről van szó, sőt éppenséggel megfordítva. A franciák antirasszizmusnak álcázott nemzetállami nacionalizmusa az, mely a Sarközihez hasonló politikai kalandorokat arra készteti, hogy az asszimiláció mellett törjenek pálcát. Az asszimilánsok az idejeles befogadó társadalmakban mindig egyszerre vannak kívül és belül. Idegen származásuk elkerülhetetlenné teszi, hogy bizonyos mértékig kívülről is lássák őshonos polgártársaikat, esetünkben a született franciákat. Ez a részleges kívülállás teszi lehetővé, hogy egy asszimiláns a franciák gyöngéit jóval élesebben érzékelse, mint maguk az őshonosak. Sarközi ennek a tárgyilagosságnak köszönhette korábbi sikereit is. Ha ma úgy véli, hogy Marine Le Pennel is versenyre kelhet a francia közember kegyeiért, alig ha férhet kétség hozzá, hogy valóban ő az, aki a helyzetet, jelesen a francia nacionalizmus igazi lényegét is precízebben azonosíthatja. Mert sajnos nem csak fajilag megalapozott idegengyűlölet van, hanem egy messze menően sikeresebb, kulturálisan megalapozott idegengyűlölet is. Minden francia állampolgár nyelvileg és kulturálisan francia, vallja a francia elmélet. Ha nem az, elkerülhetetlenül azzá kell válnia. Azt, aki nem válik azzá, a francia társadalom irgalmatlanul kiközösíti. Azt azonban, aki igen, tág keblekkel magához öleli. Ha akadna olyan idézőjeles francia, aki ezt a kulturálisan halálos ölelést vonakodna elfogadni, az rögvest a francia társadalom perifériáján találná magát. A második-harmadik generációs észak-afrikai bevándorlók esetében pedig, akik valóban vonakodnak, a kisgyerekkorban beléjük oltott francia idegengyűlölet és a kitaszítottság egyvelege, mely valamiféle öngyűlöletet követelne meg tőlük, olyan frusztrációkat generálhat, melyek csakis dzsihadista indulatokban csapódhatnak le. Talán nem kell tovább részleteznem. De van továbbra is Nyugat-Európában egy másik szélsőség is, jelesül a svéd. A svéd állam valóban befogadó, legalábbis annak szeretné mutatni magát. A svédek a bevándorlók másságát, akár a muszlim vallás, jog a sária bizonyos aspektusainak elfogadásáig menően is hajlandónak látszik tolerálni. Sőt, a svéd identitás bizonyos aspektusairól maguk a svédek is hajlandóak lemondani. Teszik ezt abban a hitben, hogy toleranciájuk és önfeladásuk a muszlimokat könnyekig meghatja, és őket is önfeladásra készteti, így aztán a két közösség valamely a partikuláris kultúrák fölötti egyetemesen emberi kultúrában egyesülhet. A probléma csak az, hogy a kulturális relativizmus elmélete már a múlt században kétséget kizáróan bizonyította, hogy egyetemesen emberi kultúra nincs, magának a kultúrának, mint egyezményes rendszernek a jellegéből következően csakis partikuláris, magyarán sajátos kultúrák létezhetnek. A kultúrákat nem lehet összekeverni, mint a kártyalapokat. A kultúrák összeolvadása sem valamiféle egyetemesebb, azaz a kiinduló kultúráknál emberibb kultúrát, hanem egy újabb, a korábbiaktól némileg eltérő sajátosságukra alapozott kultúrát fog létrehozni. Az összeolvadás azonban nem valamiféle természetesnek tekinthető folyamat. Amit természetesnek tekinthetünk, az a kultúrák együttélése. Csak hogy az együttélés kölcsönös függetlenséget, azaz kölcsönös önrendelkezést feltételez. Sajnos a svéd politikum ugyanolyan fájdalmasan következetlen, mint a francia. Svédország jövőjét nem a kiegyensúlyozott együttélésre, azaz a bevándorlók és menekültek közösségi integrációjára, hanem valamiféle kölcsönös asszimilációra szeretné alapozni. Ennek pedig valóban feltétele az idézőjeles összeolvadásra kárhoztatott kulturális közösségek önrendelkezésének felszámolása, és ebből következően különállásuk eltökélt tagadása. Ilyen körülmények közt azonban az összeolvadáshoz csakis valamiféle káoszon átvezethet út. Ez a megoldás tehát elfogadhatatlan. De hogy az előbbi, azaz az eltérő kultúrák autonóm entitásokként való együttélése nem csak elfogadható, hanem lehetséges is, azt nem csak a középkori Magyar Királyság, hanem az újkori Svájc példája is meggyőzően bizonyíthatja. Magyarország külügyminisztere a svéd városok no-go zónáin szörnyűködik, mert hogy oda a svéd rendőrök is csak rettenetes nagybeesetén hatolhatnak be, és akkor is szinte csak már háborús falangszokban. Talán nem hallott arról, hogy a Magyar Királyságban is szép számmal akadtak eféle no-go zónák. A Magyar Király csak azért mehetett be a királyság számos várfalakkal védett városába, mert azok lakói megtiszteltetésnek vették, ha megjelent. Hogy rendteremtő szándéka jelenjen meg, nem is igen juthatott eszébe. A Magyar Királyság no-go zónái ugyanis ténylegesen rendelkezéssel bírtak. A királynak nem kellett bennük rendet teremtenie, mert a rendet a majdani demokrácia kísérleti terepei gyanánt ők maguk tartották fenn. A svéd no-go zónák azonban inkább a törvény nélküliség és a káosz kísérleti terepei. A franciák a kisebbségektől kérnek önfeladást. A svéd politikum képviselői önmagukat is készek feladni. Egyik és másik esetben is várhatóan katasztrofális következményekkel.